Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat itt a Halas Rádióban, mai magazinunkban. Azt gondolom, olyan hölgyel fogok beszélgetni, akit nagyon sokan ismernek itt Kiskunhalason és szeretnek. Vodrik Zsuzsannát köszöntöm szeretettel itt a stúdióban.
Szervusz Ági, szeretettel köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat.
Nagyon sokan ismernek téged arról, hogy a szóvivője vagy a rendőrségnek, a rendőrséget el sem tudjuk, azt gondolom, nélküled képzelni, illetve a megelőzésben nagyon komoly szereped van itt Kiskunhalason. De most nem csak erről foglak kérdezni. Nagyon kíváncsiak szerintem sokan arra, hogy hogy indult a te életed, és milyen gyermekkorod volt, és majd természetesen azt is, hogy hogy kerültél erre a pályára. Milyen gyermekkorod volt?
Jó gyermekkorom volt, édesanyám óvónő, édesapám mezőgazdasági szakmérnök. 10 évig egyedül voltam, 10 év után született egy húgom, 2 vagyunk testvérek. Egy dunántúli kis faluban az osztrák határ mellett nőttem fel, különben Székesfehérváron születtem. Ott Zsirán laktam 18 éves koromig, Zsirán és Szakonyban jártam általános iskolába. Ezek a kis falvak Győrmoson, Sopron megyében találhatóak, majd Csepregben, ez már egy vasmegyei kisváros, Bükkfürdőhöz közel van, ott érettségiztem.
Ezt én nagyon meglepődve veszem tudomásul. Én azt gondoltam, hogy te tőzsgyökeres kiskunhalasi vagy.
1990-ben kerültünk Kiskunhalasra, férjem révén, aki határőr, és én sokáig azt mondtam, hogy ilyen gyütmentek vagyunk. Erre valaki felhomályosított, és azt mondta, hogy ti nem gyütmentek vagytok, hanem jött-maradtatok. Tehát tulajdonképpen idejöttünk, és már 26 éve itt élünk Kiskunhalason.
Nem rohannunk olyan hamar előre, mert majd nyilván a párválasztásról is foglak kérdezni, hogy hogyan találtál rá férjedre. De mesélj nekem egy kicsit arról, hogy milyen értékek azok, amiket kaptál gyermekkorodban, akár a szülőktől, akár a környezettől, ahol felnőttél.
Tulajdonképpen nálunk a család szerepe a mai napig nagyon meghatározó, úgyhogy 12 évvel ezelőtt a szüleimet is ide költöztettem Dunántúlról Kiskunhalasra, miután a húgom is ide költözött, és ilyen tyúkanyóként most megpróbálom összefogni a családot, de én úgy gondolom, hogy mindez abból adódik, hogy gyerekkoromban engem is így neveltek a szüleim. Nálunk nagyon fontosak voltak a családi ünnepek, a hétvégi közös ebédek, a beszélgetések, és én a mai napig is ezt nagyon fontosnak tartom, hogy az én gyerekeim ne 7 perces gyerekek legyenek, hanem olyan gyerekek, akik a nap minden órájában fordulhatnak hozzám bármilyen kérdéssel, bármilyen segítséggel. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb érték, amit a családtól kaptam. A másik pedig az, hogy miután értelmiségi szülők gyermeke vagyok, mindenképpen szerettem volna tovább tanulni, és valami olyan pályát keresni, találni, ahol jól érzem magam a későbbiekben.
Gyermekkorodban ugyanerre a pályára készültél?
Pedagógus szerettem volna lenni. Nagyon szerettem a matekot és a fizikát, de abban az időszakban egy teljesen más felvételi rendszer működött, és miután nem voltam eminens tanuló, értelmiségi szülők gyereke voltam, ezért nem mertem közvetlenül a pedagógus pályára lépni. Kecskeméten végeztem a GANF-on, szerszámszerkesztő és gyártó üzemmérnökként. 1 év tanítás után a Budapesti Műszaki Egyetemen szereztem műszaki tanár diplomát, tehát végül is elértem a célomat, hogy pedagógus legyek. Majd Kiskunhalasra költöztünk, itt egy darabig munkanélküli voltam, könyvtárosként dolgoztam a honvédségnél, és utána jött a lehetőség, hogy a rendőrségen helyezkedhettem el, ahol először közalkalmazottként, majd pedig a rendőrtiszti főiskola úgynevezett átképzőjét végeztem, és így lettem tulajdonképpen rendőr.
Többkörös meglepetés. Azt gondolom, hogy ezt is nagyon kevesen tudták és gondolták rólad, hogy műszaki egyetem volt az indulás. A pedagógusi pályát szerintem sokan sejtették rólad, mert minden nyilatkozatodban, akár a prevenció kapcsán ezt lehet érezni, hogy mennyire fontosnak tartod azt, hogy szülők, kapcsolat, a megelőzésben akár 7 perces gyerekre utaltál, mit jelent ez? Esetleg valaki nem ismeri ezt a fogalmat.
A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a szülők összesen naponta 7 percet beszélgetnek a gyerekeikkel. Ez azt jelenti, hogy van olyan szülő, aki fél órát beszélget, van, aki mínuszban van természetesen. Vannak olyan családok, ahol egész héten nem jut arra lehetőség, hogy leüljenek és beszélgessenek, és én ezt tapasztalom a mindennapok során, hogyha elmegyek az iskolába, iskolába a gyerekek, azért szeretik ezeket az előadásokat, ezeket az órákat, foglalkozásokat, mert én a szünetben is ott tudok velük maradni, és körbe zsonganak, és csak mondják, és mondják, és mondják, de hát véges az ember ideje, és mindig megígérem, hogy majd jövök legközelebb. Tehát a gyerekeknek igényük van arra, hogy beszélgessenek, szóban kommunikáljanak, mert ugye tudjuk, hogy azért most már más kommunikációs eszközök is vannak, de főleg az alsó tagozatos korosztály, a kiskamaszok, ők azért nagyon szeretnek szóban kommunikálni.
Tehát megtudtuk, hogy te ezt a családodban megkaptad, és átvitted a mai életedbe is, és alkalmazod. Hamarosan visszatérünk, hallgatóink maradjanak velünk, és tovább fogunk érdeklődni Zsuzsától, hogy hogyan ismerkedett meg volt vőlegényével, aki ma már a férje. Zene után visszatérünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat itt a Halas Rádióban, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Boldogi Zsuzsannával beszélgetek, aki a rendőrségen kiemelt bűnmegelőzési főelőadó, de nem erről, hanem az életéről. Természetesen a munkája is benne lesz majd hamarosan, de a szerelemnél tartunk. Ugye mondtad, hogy nagyon komoly családi értékeket kaptál otthonról, nagyon fontos. Nyilván így talán könnyebb a szerelmi élet, egyáltalán a párkapcsolatok. Az érdekel engem, hogy egyből rátaláltál-e életed párjára, vagy pedig volt olyan időszak, amikor hát udvaroltak sokan, és egyáltalán a párkapcsolatokba tapasztalatokat szereztél, gyűjtöttél?
A férjemmel ez egy nagy szerelem volt. Azért érdekes a történet, mert érett nőként ismertem meg, tudnék előző nap érettségiztem, és másnap a húgomnak az évzáróján találkoztam vele. Ő határőr volt, akkor csapatgyakorlaton volt Zsirán. Ő Moszkvában végzett, és egy év még hátra volt a tanulmányaiból, és mi akkor megismerkedtünk.
Rögtön érezted, hogy ez egy nagyon izgalmas...
Valamit éreztünk mind a ketten, de nagyon rövid ideig tartott ez az ismeretség, illetve ugye a távolság az elválasztott bennünket, mert megismerkedtünk júniusban, ő augusztusban visszament Moszkvába, és legközelebb februárban jött haza. A kapcsolatot azt levelek útján tartottuk, nagyon sokáig őrizgettem, tulajdonképpen még mindig megvannak a leveleink, csak hát a sok-sok év már porral belepte, és a költözések során megkaptak. Nagyon sok levelet váltottunk, nagyon sokat leveleztünk. Hát körülbelül olyan kettőnk összes levelezése, az meghaladja az 1000 darabot.
Azt a
tehát az egy év alatt. Februárban hazajött, és akkor augusztusban tulajdonképpen megtörtént az eljegyzés, összekötöttük részbe az életünket. De hogy visszatérjek arra, hogy szerelem és párkapcsolat, a gimnáziumban 4 fiú volt az osztályban, és ott főleg lányok voltak. Azért 30-35 évvel ezelőtt másként alakultak a kapcsolatok, tehát azért inkább ilyen beszélgetések, séták, szórakozó helyre egymás elkísérés, ami szerintem nagyon fontos, hogy valaki mellett legyen egy társ, legyen egy pár, aki vigyáz rá tulajdonképpen, legyen egy gavallér, legyen egy udvarló. A főiskolán ellenben megfordult a helyzet, tudnélik 22-en voltunk a csoportban, és egyedül voltam lány, 21 fiúval. És nagyon büszke vagyok, mert a 22-ből 11-en végeztük, és én egyszem lányként be tudtam fejezni a főiskolán. Ott tulajdonképpen nagyon baráti kapcsolatot tudtam kialakítani a fiúkkal, illetve ők voltak azok, akik vállamon sírták ki a szerelmi bánatukat.
Te voltál a szakértő.
Hát inkább segíteni próbáltam. Igen, lelki segélyszolgálat, amit a mai napig tulajdonképpen az áldozatvédelmi munkám során is teszem, hogy meg tudom hallgatni az embereket, megpróbálom őket megnyugtatni. Visszatérve a nagy szerelemre, a férjemre, megtörtént az eljegyzés, én akkor ugye főiskolás voltam, és utána 2 év múlva összekötöttük az életünket.
Tehát akkor tulajdonképpen elég korán, hiszen 18 éves, ha jól értem, akkor ismertétek meg egymást, és el is indult a kapcsolatotok. Tehát akkor abban az értelemben nem jártál más fiúval?
Nem. Tehát egy évig levelezés útján tartottuk a kapcsolatot, kivéve azt a februári 10 napot, amit itthon töltött, de utána már közelebb kerültünk, és akkor heti rendszerességgel találkoztunk, és amikor befejeztem a főiskolát, akkor 21 évesen én férjhez is mentem.
Mennyire tartott fontosnak a levelezést? Egyébként az én emlékeimben is ezek a úgymond papír alapú hosszabb levelek nagyon komoly segítséget nyújtottak a másik megismerésében.
Nem is volt más lehetőségünk, hiszen a távolság miatt lehetetlen volt például a telefonálás. Ami nagyon érdekes volt, hogy a levelek váltása, tehát egy levélnek a ki- és visszaérkezése az olyan 7-12 napot vett igénybe, tehát amit én írtam, és a párom arra, amit reagált, én azt már kezdtem elfelejteni, és ugyanez volt viszont is. Volt, amikor egy bizonyos eseményről 2-3 hét elteltével tudtunk egymásnak reagálni, de így, ahogy mondod, tulajdonképpen mi így ismertük meg egymást, azért nagyon sok érzés, nagyon sok érzelmet levelek útján is ki lehet fejezni.
Ez talán egy kicsit hiányzik is ma. A levelekre lehet várni, tehát nem azonnal ott van, nyilván az a hátrány, amit mondtál, de az előnye, hogy napokkal lehet már rá készülni, várni a postát.
Igen, manapság már nem várjuk ugye a postást, mert maximum csekket hoz, vagy valami ilyesmit. Nálunk azért néha vannak ilyen kis levélváltások, kis üzenetek. Én nagyon örülök, amikor, hát a nagyfiam már nem, de katalányom azért sokszor ilyen kis smiley-t rajzol, vagy szívecskét, vagy valamit megköszön, vagy ha más nem, akkor SMS-be kíván szép napot, de hogyha papírra írja, azokat én el szoktam rakni, és ezt a szekrényemre ki szoktam tűzni, tehát ezek olyan melengető érzések, amire szerintem az ember mindennapjaiba szükség van.
Ezek a legcsodálatosabb feltöltő dolgok. Hallgatóink, maradjanak velünk, Vodrik Zsuzsival tovább fogunk beszélgetni a családról, és hogy hogyan működik ma a családja, hiszen két gyönyörű gyermeket nevelnek férjével, és közben a könnyet is kitörölte a szeméből, mert hogy ezek a levelek, amiket váltottak akár a családon belül, nagyon sok pozitív érzést adnak. Zene után folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat itt a Halas Rádióban, folytatjuk magazinműsorunkat és a beszélgetést Vodrik Zsuzsival. Családodról meséltél, illetve hogy 21 éves korodban házasodtatok meg pároddal. Hogyan születtek a gyerekek, hány gyermeked van, és most büszkélkedhetsz, hiszen mind a kettőt ismerik Kiskunhalason.
21 évesen férjhez mentem, az államvizsga után másnap volt a diplomaosztom, és rá egy hétre volt az esküvőnk. És abban az évben én az Ásotthalmi Általános Iskolában kezdtem el tanítani képesítés nélküli pedagógusként, majd a következő évben felvételiztem a Műszaki Egyetemre, és megkezdtem újból a tanulmányaimat. Vidéken éltünk, a falutól 10-15 kilométerre, és 4 évig nem volt gyerekünk, hanem amikor a férjemet felvették, akkor még Zrínyi Miklós Katonai Akadémia volt, beköltöztünk Szegedre, és akkor lettem várandós az első gyermekemmel, akit 25 évesen szültem Szegeden. Daninak hívják. Az első időszak nagyon nehéz volt, hiszen a férjem nappali tagozaton tanult, és csak a hétvégéket töltöttük együtt, tehát ez úgy működött a kapcsolatunkban, hogy a pénteken este hazajött, szombaton otthon volt, és vasárnap délbe kikísértük az állomásra.
Biztos, ez kemény.
Ez nehéz volt, ráadásul úgy költöztünk Szegedre egy társasházba, ahol határőrök és honvédek laktak, hogy senkit nem ismertem. Hétvégén beköltöztünk, hétfőn elment a férjem, föllaktunk a 4. emeleten, telefonunk nem volt, és tulajdonképpen miután Dani megszületett, akkor én naponta egyszer a mózes kosárral, a bevásárló kosárral, a szemetes vödörrel lementem. Bevásároltam, megtettük a napi sétánkat, és hát akkor kettecskén éldegéltünk, vártuk mindig apát a hétvégén, és miután olyan sokat hordtam a Danit a vasútállomásra, már ugye a pocakomba is, meg utána, amikor vártuk a férjemet, például a hajvágásokat is úgy kellett rendezni, hogy valami vasút közeli helyen tudták a haját levágni, és nézte a vonatokat. Abban az időben elég sokat voltam a szüleimnél, akik akkor már Szombathelyen laktak, és akkor ők átlenítettek azért ezeken a nehéz időszakokon. Még akkor mind a ketten aktívan dolgoztak, egy-két-három hetet töltöttünk ott, és akkor a férjem odajött hétvégén. Tehát apuka akkor ilyen hétvégi apuka volt. És akkor, amikor ide költöztünk Kiskunhalasra, Dani akkor volt 2 éves, utána ugye óvodába ment, iskolába ment, akkor már azért könnyebb volt. Elég sok idő telt el, amíg aztán úgy alakult az életünk, a sorsunk, hogy 11 év után született Katalányunk. Akkor már nem voltam fiatalasszony, Katát 36 évesen szültem, de nagyon jó, hogy született, és őt már apás szülés volt, és ő már a apa mindennapjaiba is benne volt, és hát mindahogy a lányos apukák, hát apuka szerelme lett tulajdonképpen a kislánya.
Nem csodálom. Aki látta Katát, megérti. Ugye Dani sokan ismerik a városban, hiszen Farkas Daniról beszélünk, aki Kiskunhalason alpolgármester, és hát Katalányod is nagyon jól tanult, tehát tulajdonképpen úgy tűnik, hogy jó működött ez az egész. Azért, amit meséltél itt, abszolút értem, miről beszélsz, tehát a gyesesek pszichológiáiról írtam a szakdolgozatomat, tehát ez az időszak, amikor egy kismama egyedül marad, kvázi, mert apuka elmegy dolgozni, és nagyon sok egy idegen környezetbe, ahol távol vannak a barátok, ismerősök, az nagyon-nagyon megterhelő lehet pszichésen. Tehát, hogy a szülőkhöz néha visszamentél erőt gyűjteni. Te könnyen tudsz egyébként ezekkel a helyzetekkel megbirkózni? Mennyire működött ez nehezen, vagy könnyen?
Igyekszem. Általában jól viselem a krízis helyzeteket. Az adott szituációban mindig úgy gondolom, hogy helyesen döntök, de van egy időszak, amikor utána az emberen ez kijön, tehát amikor például hétvégén otthon volt a férjem, akkor megengedhettem azt, hogy tovább alszok, kicsit lazábban veszem az otthoni dolgokat, és ő ebbe partner volt, és mindig segített, hogy akkor Danit elvitte sétálni, ő vitte le szemetet, közösen vásároltunk be. Tulajdonképpen így visszagondolva már nem volt olyan rossz, akkor nehéz volt. Nehéz volt, nem volt telefonunk, nem nagyon tudtam kivel beszélgetni, hiszen a házban levők, akikkel egy társasházban laktunk, egy részük idős volt, már nyugdíjasok voltak, a másik korosztály ugye dolgozott, és hát azért kellett egy kis idő, hogy az ember azért ott is kapcsolatokat tudjon kiépíteni.
Éppen ezért jók a kismama klubok, itt Kiskunhalason van 3 is. Hogyan szerveztétek az életeteket? Gyermekeknek meseolvasás, együtt töltött idő?
Tulajdonképpen, amikor Dani született, akkor igen, mese, mert ez még az az időszak volt, amikor hétfőn még nem is volt tévéadás, tehát az emberek családjában a tévé az csak úgy vendég volt, mert nem folyamatosan nem a tévé előtt ültek az emberek. Beszélgettünk, hiszen velem volt, én folyamatosan beszéltem hozzá, ha fürödni mentem, akkor vittem a mózes kosárba magammal fürdeni. Első babánál az ember nagyon félti a csemetét, hogy szuszog, lélegzik, éjszaka felkeltem hozzá, megnéztem. De összességében azt mondhatom, hogy jól viseltük mind a ketten ezt az egészet, illetve mind a hárman. És amikor Dani 2 éves volt, idejöttünk Halasra, akkor már együtt közösen 3-an, akkor onnantól kezdve ez megváltozott.
Tovább fogjuk folytatni a történetet, hallgatóink maradjanak velünk, zene után visszatérünk Boldog Zsuzsannával.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat itt a Halas Rádióban, és folytatjuk a beszélgetést Boldog Zsuzsannával. A nevelés érdekelne engem, hogy mind a két gyermeketek nagyon kiegyensúlyozott. Milyen elveket követtetek, vagy hogy működött a gyerekeknek a felnevelése? Önállóságra, munkára, szoktatás? Mesélj nekünk erről.
Én voltam mindig a szigorúbb, próbáltam következetes lenni. A férjem volt az, aki mindig engedékenyebb volt. Daninál talán amiatt, hogy ugye csak hétvégén volt otthon, és valahogy ez az ő kapcsolatukban is másként alakult. Katánál pedig azért, mert ilyen kis késői és lány, tehát apa sokkal engedékenyebb. Danit elég korán sikerült rendre szoktatnom, sőt olyannyira, hogy ha a szobájában nem úgy áll a tolla, az egere, az íróasztalán elhelyezett tárgyak, ahogy ő hagyta, akkor ezt rögtön észreveszi és szóvá teszi. Kata, ő egyelőre még lazább, várom, hogy hát ha most már, de ha rá van kényszerítve, és szükség van rá, akkor természetesen ő is megcsinálja azokat a dolgokat, amiket az ember elvárhat egy ilyen korú gyerektől. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy bevonjuk a gyerekeket is a család mindennapjaiba, bármilyen pici feladattal, akár a terítésben, akár az étel előkészítésében, hogy ők is érezzék, hogy ez egy közös feladat. Én azért általában ragaszkodom ahhoz, hogyha együtt van otthon a család, akkor közösen üljünk le az étkezésekhez. Most már 4 és fele, majdnem 5-en vagyunk, hiszen Daninak van már menyasszonya, és sokat vannak otthon a nagyok is. Őket így idézőjelben a nagyoknak hívjuk, mert gyerekek között azért ez a 11 év, azért ez egy elég meghatározó. De én úgy gondolom, hogy segítő társaim ebben, és én úgy gondolom, hogy ha ők ezt most így látják, hogy nálunk ez így alakul, akkor talán ezt ők is az életük során folytatni fogják.
Szívemből szóltál. Szerintem nagyon fontos, hogy ezt a közös tehermegosztást és teherviselést már otthon megtanulják a gyerekek. Munka. Említetted, hogy éppen ma 20 éve vagy a rendőrségen, és ezzel a speciális munkakörrel, ugye a prevencióval, pedig egy kicsit később bíztak meg. Mesélj a munkáról.
96. február 1-én kezdtem a rendőrségen dolgozni. Az akkori igazgatás-rendészeti osztályon dolgoztam, a közlekedés igazgatáson, hiszen akkor még a forgalmi engedélyeket, a jogosítványokat a rendőrségen állítottuk ki, és miután 99-ben megszületett Kata, 2001-ben mentem vissza a rendőrségre dolgozni, akkor bíztak meg ezzel a munkakörrel, akkor végeztem el ezt az úgynevezett DADA alaptanfolyamot. Ugye a gyerekek is még sokan emlékeznek rá, hogy a DADA ugye egy mozaik szó, dohányzás, alkohol, drog és éjsz. Tulajdonképpen ez a program, ez a rendőrség biztonságra nevelő programja, amit a városban évek óta próbálunk minél több helyre elvinni. 15 éve dolgozom a prevenció területén, akkor a DADA program volt, most már van ovizsarú, van ellenszer, van iskolai bűnmegelőzési tanácsadó, van drogprevenciós tanácsadó, van áldozatvédelmi referens, a kommunikációs tevékenységet ismételten én végzem a kapitányságon. Tehát ez az egész prevenciós munkakör, ez a bűnmegelőzési munkakör egy nagyon széles spektrumú feladat, amit én nagyon szeretek, és úgy
látszik,
gondolom,
hogy... És szívesen is csinálod.
Igen, szeretem, mert a gyerekektől és az idősektől kapja az ember a legtöbb visszajelzést, a szeretetet. Örülnek, hogyha, amint már említettem, az iskolások is, de hogyha kimegyek külterületre idősekhez forgatni, vagy bármilyen prevenciós szóróanyaggal, akkor örömmel fogadnak, és ők is nagyon szeretnek beszélgetni.
Milyen környezet számodra a rendőrség? Úgy említetted, hogy az iskolában először nagyon sok lány volt, kevés fiú, aztán a főiskolán nagyon sok fiú volt, egyedül volt lány. A rendőrségen ott az embernek az a gondolat, hogy ott azért zömében férfiak vannak. Milyen munkakörnyezet?
A rendőrségen érdekes, hogy vannak olyan szakterületek, ahol a férfiak vannak többségben, de vannak olyan munkaterületek, ami szinte elnői esedik, hiszen az igazgatás-rendészeti osztályon csak lányok dolgoznak, a vizsgálati osztályon is nagyon kevés a fiú, de például a bűnügyi osztályon, mert én a bűnügyi osztályot tartom, ott ismételten én vagyok egyedül lány. Én úgy gondolom, hogy nemtől függetlenül a kollégáimmal megtalálom azt a hangot, azt a munkakapcsolatot, amiből mindegyikünk tud profitálni. Kölcsönösen segítjük egymás munkáját, hiszen az én mindennapi tevékenységemhez elengedhetetlenül szükséges, hogy tőlük azokat az információkat, amit én később fel tudok használni a prevenciós munka során, azt megkaphassam.
Hallgatóink, maradjanak velünk, még mindig nem zárjuk le a beszélgetést, mert azt gondolom, hogy 20 évet nem lehet ilyen hirtelen lezárni. Visszatérünk zene után, és tovább beszélgetünk a munkáról, amit teljes szívvel végez Zsuzsi. Zene után visszatérünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat itt a Halas Rádióban, folytatjuk a beszélgetést Voldrik Zsuzsival, aki a rendőrségen dolgozik immár 20 éve. Kifaggattuk a gyermekek születéséről, családról, és most a munkánál tartunk. Milyen előnye és milyen hátrányai, milyen nehézségei vannak annak, ha az ember rendőrségen dolgozik? Nagyon sokan készülnek erre a pályára, nagyon népszerű ma.
Tulajdonképpen a rendőri pálya azért az egy biztos megélhetési lehetőséget biztosít. Azt lehet mondani, hogy kiszámítható. Bár az utóbbi években azért változtak itt a munka, nem is a körülmények, feltételek, hanem egyáltalán itt a nyugdíjba vonulásnak a lehetőségei, a járandóságoknak, a juttatásoknak az elosztása, tehát megpróbálták egy kicsit ezt megváltoztatni, de én úgy gondolom, hogy ha valaki becsületesen, tisztességesen ellátja a munkáját, akkor egy kiszámítható életpályát biztosít a rendőrség.
Mi a nehézsége, amivel számolni kell, ha valaki ezen a pályán, területen dolgozik?
A rendőrségen nagyon sokféle szakterület van, és én általában úgynevezett hivatali munkarendben dolgozom, tehát nappal dolgozom természetesen, amikor este rendezvények vannak, azon részt veszek, De azért, amikor valaki 12-24-ben, 12-48-ban dolgozik, vagy 24 órát folyamatosan, azért az nagyon megterhelő. Tehát én úgy gondolom, hogy ha valaki az egyenruhás pályát választja, és olyan szakterületen van, akár a közrendvédelmi osztályon, akár a közlekedésrendészeti osztályon, a bűnügyi osztályon, ahol nem lehet bezárni, mert egész évben ugye üzemel a rendőrség, és sajnos éjszaka is vannak balesetek, és éjszaka is vannak bűncselekmények, és éjszaka is történnek olyan események, ami intézkedést követel, azoknak a kollégáknak nehezebb, és nehéz azért megoldaniuk azt, hogy a családdal összeegyeztetve ők pihenni is tudjanak.
Abszolút érthető. Sokszor ebben nem gondol bele, aki esetleg látja a rendőrség dolgozóit. Kábítószer egyeztető fórumnak vagy most tagja, illetve voltál is. És hát amióta én emlékszem a munkakapcsolatunkra, mindig az egyik leglelkesebb szervezője voltál ezeknek a programoknak. Miért tartod ezt nagyon fontosnak?
Én nagyon örülök, hogy ismételten megalakult Kiskolason a kábítószerügyi egyeztető fórum. Annak is nagyon örülök, hogy úgy döntött a városvezetése, hogy a gyermek és ifjúsági koncepciót létrehozza, és én nagyon örülök, hogy belekerült az, hogy gyermek és ifjúsági, mert nagyon fontos az, hogy már a kisgyerekeknek is egy iránymutatást adjunk, hogy milyen szabályokat kell betartaniuk. Én mindig azt mondtam, hogy ha egy mederbe teregetjük a gyerekeket, és megpróbáljuk ott tartani, akkor ez egy jó iránymutatás arra, hogy őnekik mit kell, mit lehet csinálniuk, és ez a legfontosabb tulajdonképpen a megelőzésben, hogy a gyerekeknek tudniuk kell, hogy milyen lehetőségeik vannak, és milyen kockázata van az ő döntésüknek. A kábítószerügyi egyeztető fórumnak ugye az a legfőbb feladata, hogy azokat a szakembereket bevonja ebbe a munkákba, akik a gyermek és ifjúságvédelemben dolgoznak. Sokan vagyunk most a KEF-ben, én ennek nagyon örülök, hogy az intézmény vezetők vagy önmagukat, vagy kollégájukat, munkatársukat delegálták. Én nagyon örülök, hogy sikerült egy olyan munkatervet összeállítani, ami az egész évet lefedi, és az első előadáson én úgy gondolom, hogy akik részt vettek, megdöbbenve hallgatták professzorasszony előadását, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek ránk, a gyerekeinkre, a környezetünkre, de úgy gondolom, hogy ha minél több emberrel megosztjuk ezt az információt, akik ismételten ezt az információt át tudják adni a környezetükbe, akkor kevesebb gondunk lesz a rendőrségen, és remélem, hogy sokkal boldogabb gyerekeket tudunk nevelni.
Elfelejtettem az előbb megkérdezni, de engem nagyon érdekel, hogy a rendőrség ugye bűncselekmények, balesetek, ezeket pszichésen nagyon-nagyon nehéz elviselni. És most összefutna az utolsó kérdésemmel, hogy honnan meríted az erőt? Hiszen olyan sok nehézséget lát, aki ott dolgozik, és egy kicsit néha kilátástalannak is érezhető az a helyzet, amit ma a fiatalok vannak. Honnan veszed a hitet és az erőt?
Az egyik legnehezebb terület, amit én végzek, az áldozatvédelmi munka. Amikor az áldozatokat kell átsegíteni krízis helyzeten, akár csak beszélgetéssel, akár jogi, illetve tanácsadással, hogy hova fordulhatnak ők, és ezekben az esetekben nagyon nehéz az embernek úgy viselkedni az áldozatokkal, hogy önmaga ne mutassa azt, hogy milyen nehéz ez a dolog. Nagyon büszke vagyok arra, hogy egyik évben én lettem az év áldozatvédelmi rendőre, az áldozatvédelmi munkámat elismerték országos szinten, ami egy nagyon nagy megtiszteltetés, ami szomorúság volt számomra egy olyan ügy kapcsán, ahol olyan embereket bántottak, akik nem érdemelték ezt meg. Ha az embernek megköszönik a munkáját, vagy a gyerekektől kapok egy rajzot, egy kis simogatást, akkor ezek előrébb viszik ezt az egészet, de természetesen nagyon nagy szükség van arra, hogy otthon a családban, amikor látják, hogy fáradt vagyok, kimerült vagyok, akkor egy kicsit azért hagyjanak úgy magamba. Fel kell tudni dolgozni ezeket, mert másra nem tudom ezt rázúdítani, és én vagyok abban a helyzetben, hogy nekem kell segítséget nyújtani egyelőre másoknak. Igyekszem ennek a feladatnak megfelelni.
Én azt gondolom, hogy teljes sikerrel. Nagyon szépen köszönjük, hogy vagy, és köszönjük, hogy megosztottad egy kicsit az életedet velünk. Sok sikert kívánok!
Köszönöm szépen, mindenkinek szép napot, és hát elengedhetetlenül el kell mondanom azt, hogy balesetmentes közlekedést kívánok.
Köszönjük szépen! Hallgatóink, ha lemaradtak a beszélgetés elejéről, feltétlenül hallgassák meg az ismétléseket. Az adás hamarosan felkerül a Halas Rádió hangalbumába. Vodrik Zsuzsannával beszélgettem, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.